világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó estét kívánok! Bolgár György kollégám van itt, és Zentai Péter kollégám, hárman fogjuk megbeszélni az amerikai elnök választását, plusz persze a szenátusi meg a kongresszusi választást is, bár ebben a pillanatban az utóbbinak a végeredményével még nem vagyunk tisztában teljesen. Azt gondolom, hogy kedd óta annyi műsor született erről az a választásról, és annyiféleképpen próbálták megnézni a társadalmi rétegek dinamikája felől, vagy éppen a különféle pártok hibái, politikája, a hatalom működése felől ezt a történetet, hogy én úgy gondolom, hogy engedjünk be valamivel több spontaneitást ebbe a beszélgetésbe, tehát engem például indításképpen sokkal jobban érdekelnének a személyes motivációitok, amik elkísérték ezt a történetet. Kezdve egyébként az első Trump korszaktól egészen a mostani időpontig, amikor valaki úgy fogalmazott az amerikai sajtóban, hogy kiderült, hogy nem félreértésről vagy félrecsúszásról van szó a Trump jelenség esetében, hanem ez bizony beletartozik a mainstream történetbe. Szóval, hogy ezt hogy éltétek meg személyesen, és hogy látjátok most a helyzetet? Ezt kérdezném először.
Jó lehet, Gyuri idősebb nálam, és nagyon tisztelem, én szeretném magamhoz
adni. És névsorban is előtted vagyok.
Igen, és rendbontóként éppen egy személyes megjegyzés. Gyuri pont annyi idős, mint Donald Trump. És ezért most személyesen megkérdezem Gyurit, hogy a te korodban érezve magad, és ismerve sok-sok barátodat, akik szintén 1946-ban születtek, érzed-e azt, hogyha most neked egy hatalmas feladatod lenne, olyasfajta, mint a Trumpé, a következő 4 évet végig tudnád-e ugyanazzal az energiával csinálni, mint amivel mostanában még mindig egyfolytában ragyogóan megcsinálod a műsoraidat?
Ezt nevezik alákérdezésnek. Igen.
Tehát úgy gondolod, hogy
de
nem érzed azt, hogy ez azért túl sok ebben a korban?
Hát ami az én munkámat illeti, azért nem hasonlítható össze az amerikai elnöknek a munkájával, mert neki azért a nap 24 órájában azzal kell foglalkoznia, arról kell álmodnia, azon kell gondolkodnia, azért kell tévét néznie, hogy tudja, hogy éppen mit kell csinálnia, kit kell kiosztania, és így tovább. És arra nem csak, hogy most ebben a korban, hanem 30 évvel ezelőtt sem lettem volna képes, hogy ilyen munkát elvállaljak. De hogy látom-e magamat 4 évvel később, mint a rádió műsorvezetőjét, azt mondom, hogy bizonyos értelemben 4 nappal előre sem látok, nem hogy 4 évvel előre, de ha nagyjából úgy megy a dolog, vagy úgy megy az életem, vagy az elmúlt években, akkor azt mondom, hogy el tudom képzelni magamat, akár rádiósként is, és újságíróként is, már csak azért is, mert például látok egyre több példát, ilyen a világ, így változtak a körülmények az elmúlt évtizedekben, 91 néhány éves kiváló újságírók, akik ma is szellemi képességeik birtokában vannak, jól írnak, jól látják a világot, nem szálltak el, nem lassultak
de
le.
De a temperamentum nem fontos, például ennél az embernél, ahogy felszáll a szemétszállító kocsira, úgy ment föl, hogy még véletlenül se segítsen neki senki, és benne van egy ilyen fantasztikus energia. Több energiát láttam ebben az emberben, mint az ellenfelében, a hölgyben. De akkor is...
Akkor is 82 éves lesz 4 év múlva. Ez igaz, de lehet, hogy ő 82 évesen is energikus ember lesz. Nem ez a baj szerintem Trumppal, hogy szellemi képességei esetleg rohamosan fognak csökkenni, vagy a fizikaiak.
Igen. Lehet látni, hogy igen.
Hanem az a baj vele, hogy amikor a szellemi képességeinek birtokában volt, azokkal a szellemi képességekkel, amelyek ki tudja mennyire voltak korlátozottak korábban is, miket csinált, miket mondott, miket gondolt, ez az igazi baj, nem az, hogy ezek tovább romlanak.
Ezzel együtt a fizikai állóképesség nagyon hozzátartozik ez a szakmához. Én egyébként több politikusra beszéltem, ilyen frissen előrelépett politikusra a 80-as évek végén, és láttam például, hogy Antal József órákot képes állni a tűző napon valami, mit tudom, milyen esemény alkalmával, és akkor megkérdeztem a honvédelmi miniszterét, és azt mondta, hogy ez egy fakír. Más meg azt mondta, hogy politikus nem létezhet fizikai álló és ülőképesség nélkül, ez egyszerre hozzátartozik a dologhoz, tűrni kell fizikailag, és innét, hogy mennyire. És hát Trump ezt tudja, és az ő sikerében, igaza van a Péternek, az ő fizikai állóképessége, dinamikája benne van. Abszolút. És ezt az emberek leveszik. Nem azt látják, hogy egy 78 éves ember, hanem egy dinamikus, érett férfi, aki nyilván tudja, hogy mit akar. Hát persze kicsit zavarosan beszél, meg össze-vissza, meg nagyon szangvinikus alkat. Ezzel együtt
Ezzel egyetértek, persze. Ő 78 évesen egy dinamikus, friss ember benyomását tudja kelteni. Aki még a nőket is képes szeretni, ugye? Ez is azért folyamatosan visszatér, és azt mondják rá az amerikai választók. Igen, hát ilyen az igazi férfi. De Péter ugyanakkor arra utal, hogy de hát fönn tudja tartani ezt az állapotot, szellemi, fizikai állapot, amilyen most van neki a következő 4 évben. Végül is a világ meg az ember olyan, hogy ez folyamatosan hanyatlik. Nem ezért nem lett volna szabad Trumpot megválasztaniuk az amerikaiaknak, hanem mindazért, amit őróla már tudunk, akár az előző 4 éve alapján, akár egyéb dolgai alapján, és vagy az elmúlt 4 éve alapján, amikor nem volt elnök, de mégis borzasztó dolgokat
művett. Nekem a személyes meggyőződésem az volt, hogy a pasas gyerni fog, és pontosan a másik személynek a lassúsága és kivehetetlen, nem tudtam ki ez a nő, amerikaiak 10 milliói ugyanúgy voltak ezzel. Ezt a pasit ismerjük, ez a nő nem bizonyított semmit a kampány alatt, és még azt sem volt hajlandó vállalni, hogy azzal a bizonyos rendkívüli hallgatottságú podcasterrel, akinek abszolút tekintélye van és tárgyilagos, leüljön ugyanúgy 3 órát beszélni, mint Donald Trump hajlandó volt, kész volt, és hajlandó volt vitatkozni. A nő egyszer sem tudott fölmutatni fizikailag sem, szellemileg sem egy olyasfajta
hozzáállást. Jó, hogy Péter már csak a nőnek. Igen, az egyesültelmek volt a halálnak.
A férfi is a nőnek. Pilátus a krédóba. És valaki azt mondta nekem, hogy végig látta rajta, hogy ő nem akarja ezt a szerepet. Tehát, hogy kényszerűen, mármint a Kamala Harris. Tehát, hogy belekerült ebbe a húsdarálóba, ami végül is egy elnökválasztási kampány az, és csinálta, amennyire tudta, ennyit ellett tőle, de igazából ő, hogy mondjam, ő egy helyettes. Ő lelkileg is egy helyettes. Ő nem gondolt magára soha elnökként, és ez látszott, ezt levették.
Hát nem látok bele se a lelkükbe, se ennyire az amerikai politikai életbe, de nem tudok elképzelni olyan vezető politikust, és azért ő szenátor is volt, az is egy komoly politikai állás Amerikában, és alelnök is 4 évig. Nem tudok elképzelni olyan vezető politikust, aki nem akar még vezetőbb lenni. Én nem hiszem, hogy bárki azzal jelentkezik bármilyen funkcióra, hogy én csak helyettes szeretnék lenni, az nem politikai vezető, az nem politikus. A politikus a legmagasabb posztot célozza meg.
Ő nem jelentkezett.
Te jelentkezett, csak hamar megbukott az előző előválasztáson.
Nem, úgy értem, hogy amikor kiderült, hogy Biden mégsem indulhat, ja, akkor nem jelentkezett, akkor az elit őt jelölte, mert azt mondták, hát
nem lehetett
idő,
mást.
Nincs idő már más emberre. Szóval ő egy kényszerember volt ebben, Péter.
Az egész demokrata pártra jellemző, én mindig haragudtam a demokrata pártra, hogy nincsen benne az a dinamika, az az innovációs készség, ami bármennyire is ellenszenves nekem is természetesen, Donald Trump és az egész republikánus bagás, mégis azokban volt valami olyan plusz, ami például itt volt ez a téma, amit most beszélünk. Donald, amikor hatalomra jutott, Biden azt mondta szó szerint, hogy én egy átmeneti korszaknak vagyok az embere, jelezte, mindenki így vette le, nem cáfolta, hogy ő tulajdonképpen egy egyperiódusos ember. Utána állítólag családi nyomása, baráti nyomása, stb., és az, hogy úgy mondták maguknak, hogy önmaguknak bebeszélték, hogy ez egy nagyon sikeres időszak, ez a 3 év, mindent jól csináltunk, nem figyelték oda, hogy az amerikaiak ezt nem így élik meg, de
bocsánat, azt mondták, Sándor, nagyon nyikorog a széken.
Bocsánat, szék nevében tehát, is.
Tehát úgy élték meg a demokraták, hogy elégedettek vagyunk magunkkal, maradjon még tovább. A Kamala Harris nem erre volt szocializálva. Ő neki az volt a funkciója, hogy egy olyan alelnök legyen, akinek a bőrszíne és a neme az amilyen, és egyébként a utólagosan visszaolvasva semmilyen területen nem mutatott különösen nagy kiválóságot. Az egész arról szólt, hogy meg kell szüntetnünk ezt a tarthatatlan Trump korszakot, és valóban az egyetlen gentleman, aki mindenkinek szimpatikus lehet, az Joe Biden volt, és mellé tették azt, aki nem viszel szavazatokat, inkább hoz szavazatokat. Nem készítették föl magukat a demokraták már 2-3 évvel ezelőtt arra, hogy mi lesz Biden után, vajon Biden végig tudja csinálni, mert akkor fölmerült már ez a kérdés már 3 évvel ezelőtt is, 2 évvel ezelőtt is, és fél évvel ezelőtt is, fél évvel ezelőtt pedig röhely tárgyává tették magukat, hogy olyasfajta casting volt az egész, mint amilyen megéltünk, amikor a Gyurcsány utáni időszakban is volt nálunk egy casting.
Hát még csak nem is fél évvel ezelőtt, még annál sokkal rövidebb ideje történt mindez. Ugye az emlékezetes tévévita után robbant, vagy omlott össze az egész, tehát azután kellett hozzányúlni a dologhoz. Ez egy hatalmas politikai hiba. Az ember arra gondol, hogy egy ilyen hagyományos és erős politikai szervezet, mint az Amerikai Demokrata Párt, hogy az az Amerikai Demokrata Establishment, a politikai vezetők, a régi tapasztaltak, az újak, a hatalmon lévő kormányzók, és így tovább, az államaparátusban lévők, hogy ezek tudják, rengeteg okos ember és rengeteg okos kimutatás áll rendelkezésükre, és mégsem voltak képesek lépni, nem tudták rávenni az elnököt, ez mondjuk egy furcsa dolog, mert Amerika demokrácia, de mégis, ha az elnök úgy dönt, hogy én maradni akarok, akkor nem tudnak vele mit csinálni. Csak ez a tévévita volt az, ami nyilván rádöbbentette kényszerűen Bident és a családját, hogy hát most már tényleg tarthatatlan a dolog, elfogadjuk, de korábban egyszerűen nem tudtak rajta túllépni.
Igen, és kimondottan utána is folytatódott sokáig a röhely tárgyává változás, mert nem vették észre, hogy pótmegoldásként kellett olyan a szempontok alapján kiválasztaniuk Kamala Harris-t, amely szempontoknak a jelentőségét éppen a demokraták próbálták relativizálni, mert mindig az volt, és mind a mai napig teljesen tévesen az van benne, hogy az olyan Trump-félék azt nézik, hogy fehér ember legyen, kékszemű, stb., és férfi legyen. Valójában, amikor ez történt, akkor megnézték, hogy kik jöhetnek számításba, a kaliforniai kormányzó és a pennsylvániai kormányzó. És a pennsylvániai kormányzó, akit lehetett volna, most is alelnöke voltnek, Shapiro-nak hívják. Egy olyan helyzet, amiről nem tehet természetesen ez az egész Amerika, az izraeli-arab konfliktus beleszólt ebbe a dologba. Shapiro zsidó, és ráadásul erősen Izrael barát. Ebből arra következtetek, hogy ez az ezerszer jobban megfelelő ember, mint a bárki más, nem lesz jó, mert elveszítjük az arab szavazókat, nem szabad ezeket a következményeket fölvállalni. Eközben a republikánusok már túlléptek a gender kérdésen, túlléptek, hogy latinó vagy nem latinó, sőt, mi több, arra mentek rá, hogy úgy fogjuk mi a latinók elleni hetsz kampánnyal megnyerni a választást, hogy a latinók is ránk fognak szavazni, vagyis a spanyol ajkúak, és ez történt. És egy csomó fekete bőrűnél óriási sikereket adott. A New York városában tudtak azért, mert a pasi, ez a Donald Trump, tehetségesebb a kommunikációban. Ha visszavetjük Magyarországra, akkor azt kell mondani, hogy olyan a jelenség, nagyon leegyszerűsítettem mondom, de párhuzamot lehet vonni Magyar Péter és Donald Trump között.
Hát azért azt még csiszolgassuk egy kicsit, de egyébként van még egy különbség, amit föl szoktak hozni. Ezt azzal is írták le, éppen Rózsa Péter barátom mondta ma, mikor hallott, hogy készülünk erre a műsorra, hogy jusson eszembe, hogy ott volt Obama, mert ugye egy csomó volt elnök is kampányolt, már minden, de volt demokrata elnök Kamala Harris mellett, és ez a kiváló ragyogó szónok nem tudott mit mondani Kamala Harrisről. Nem. Igazából közhelyek jutottak eszébe, mert nem volt semmi kapaszkodója. És ő azt mondja, hogy igen, és ezt már mások is mondják, mert amivel Trump előjött, az a hétköznapi emberek pitiáner hétköznapi, de nagyon fontos problémája.
És tényszerűen
Kamala Harris pedig elkezdett a levegőben úszni a demokrácia problémáival, azzal, hogy az emberi jogokkal hogy állunk, hogy a női jogokkal hogy állunk, és az emberek azt gondolták, hogy arról beszélünk, hogy hogy élünk meg.
De ez nem biztos, hogy annak a bizonyítéka, hogy Kamala Harris üres, nem tudom. Azt se tudom, hogy van-e határozott markás.
Hogy mi az, ami lejött.
Igen, ja, persze, persze. Tehát nem tudom, hogy ő milyen, de azt, abban biztos vagyok, hogy a mögötte álló kampánycsapat, azok a nagy, rengeteg okos ember, rengeteg hatalmas tapasztalattal bíró ember, és rengeteg információval bíró ember, aki föl kellett, hogy készítse őt erre a néhány hónapra, az mondta azt, hogy játszunk biztonsági játékot. Hogy ne legyen markáns véleménye, még ha van is, nem tudom, hogy van-e, de ha nem volt markáns véleménye, akkor ezt a szájába lehetett volna rágni, hogy kedves alelnök asszony, mondja ezt és ezt határozottan, keményen, ne törődjön semmivel. De nem azt mondták, hanem azt, hogy játszon biztonsági játékot. Lehetőleg ne foglalj, legyen ezek a Trump micsoda veszély a demokráciára, milyen veszély a nők önrendelkezésére, és így tovább, és így tovább, és hogy milyen tulajdonképpen ez a migráció ellenesség, ez rasszizmus. Ezeket üzenje meg, és ez mozgósítani fog elég embert ahhoz, hogy önt, mint egy friss, és mégiscsak más embert, aki fizikailag is, hát Trump-al hát látjuk, 78 éves, szembe tud állítani valami frissességet, egy új nemzedéket, ez elég lesz. És nem volt elég, miközben, hogyha a szájába rágtak volna néhány nagyon markáns gondolatot, akár arról is, hogy az amerikaiak miért nem élnek olyan jól, vagy miért gondolják olyan, azt, hogy rosszabbul élnek, mint Trump idején éltek, akkor ő ezt mondta volna. Hát nem igaz, hogy egy alelnök vagy egy volt szenátor ne tudná elismételni azokat, ennél sokkal kisebb képességű ember is nyugodtan elmondhatta volna. Ezeket nem erre készítették föl. Azt hitték, hogy a biztonsági játék elég lesz, és gondoljunk vissza a magyar ellenzékre. Én is beleestem ebbe a hibába számtalanszor, és ők is azt hittük, hogy Orbánnal szemben, az orbáni önkényuralom kiépülésével szemben, a demokrácia lebontásával szemben, az Európa ellenességével szemben elég lesz azt mondani, hogy demokráciát, tisztességet, nem akarjuk, hogy lopjanak, nem akarjuk, hogy Európával szembe fordítsanak minket. Ez majd megmozdítja a magyarokat. Nem mozdította meg, és az amerikaiakat sem mozdította meg az, amit Harris mondott és üzent.
Igen, nem mértek abban azzal egyet, hogy okos emberek vehették körül, mert az nem lehet okos, aki tudja, hogy az ellenfele kész bárkivel leülni, vitatkozni, és hajlandó fölvállalni, hogy nevetségessé váljon, és utána csekk játékokat játszon az egész sajtó, hogy ez se igaz, az se igaz. Így fogadták el már sokkal korábban ezt az embert, hogy ilyen. Őt nem engedték be, nem csak hogy a ringbe, hanem csak oda engedték be, ahol alákérdezős interjúk készültek vele, 1-2-3, és akkor, amikor volt ez a kritikus jelentőségi, 18 millió ember hallgatja élőben, és meghallgatták 80 millióan, 3 órás interjú, amiben föltett minden kényes kérdést, Rogannek hívják ezt a...
Csak nem Antalnak, hanem Joe-nak.
Igen. Nem Antalnak, igen. De most lehet mosogni, ezzel óriási hibá. Egyébként megmondták.
De ez a biztonsági játék része volt.
Na most a te felvetésed kapcsán csak annyit, hogy megnézed a Washington Postnak, a New York Timesnak azokat a vezércikkeit a végén, amikor is leteszik a voksot Kamala Harris mellett. És tartalmilag...
Washington Post.
A Washington Post, nem, bocsánat, az nem, éppenséggel az nem csinálta, ezt meg vissza is vonom, és súlyos hibát vétettem. Ez nagyon hülyeség volt. A New York Times és a többiek, akik letették a voksot Kamala Harris mellett, sőt, a Wall Street Journal, amelyik ugye Trump mellett, ezek tulajdonképpen közvetlenül Harris ellen írtak. Csak még inkább Donald Trump ellen. A New York Times vezércikkének az feléig elmond, miért nem lehet Amerikának az elnöke Donald Trump. És végigolvasod, és nincs semmilyen kapaszkodó, hogy miért jó vele szemben, Csaba, azért jó vele szemben, mert bárki jó vele szemben. Hmm. És mindezek apró, fontos, és bizonyos tekintetben nagyon fontos jelei voltak annak, hogy azzal nem tud senki mit kezdeni, ami van ebben a Donald Trumpban, hogy olyan, amilyen. Ahogy Magyar Péter olyan, amilyen, bármit mondunk róla, bármit mond az ellenfele róla, őt így fogadják el, önazonos, Donald Trump önazonos, a hölgyről pedig folyamatosan azt írták meg, hogy megjátsza magát, megkérdezett a New York Times, számtalan demokratákhoz is szívesen csatlakozott, vagy csatlakozó állampolgárt, és mindig azt mondta, hogy ez egy művi, valószínűleg ez nem igaz. A Donald Trumpnál pedig az volt, azért lehet elfogadni, mert tudjuk, hogy milyen, el lehet fogadni, nem akarok vele járni.
De nem azért választották meg, mert tudják, hogy egy erkölcstelen nő csábász, nem azért, mert egy bűnöző, nem azért, mert egy hazudozó, nem azért, hogy tudatlan, műveletlen, fogalmatlan, minden rosszat el lehet róla mondani, hanem azért, mert bizonyos konkrét dolgokban a 4 éves elnöksége alatt úgy érezték, hogy az ő javukra tett valamit, hogy ez mennyire volt Trump érdeme, vagy mennyire nem, azt nem tudjuk, vagy nem akarom most itt belemenni ezekbe a részletekbe, de az alatt a 4 év alatt az amerikai társadalom jelentős része úgy érezhette, hogy ez az ember tulajdonképpen nekem dolgozhat. Lehet, hogy egy gazember, de én végül is jobban éltem, és ez eléggé döntő volt, miközben a Biden átvette a kormányzást, a Covid időszak kellős közepén, azonnal kiszórt rengeteg pénzt, hogy az embereknek segítsen, $1,400 kapott minden egyes amerikai állampolgár.
Mindenki elfelejtette
Mindenki elfelejtette, nem is segített igazából, mert talán nem is így kellett volna, bár akkoriban senki nem tudta, hogy hogy kell segíteni, csak azt, hogy segíteni kell. Viszont az amerikai állam egyrészt eladósodott, másrészt olyan infláció keletkezett, ami ugyan a magyarnak csak a harmada volt, de Amerika ezt megérezte, és mai napig Biden fejére olvassák, és azt mondják, hogy de Trump alatt nem volt ilyen, persze, mert ilyen helyzet se volt.
Majd lesz, hogyha kiveti ezeket a vámokat, akkor Amerikában lesz szép infláció természetesen, na mindegy. Ezzel együtt, miközben erről beszélünk, és tulajdonképpen ide szerettem volna kifutni valahogy a beszélgetés közepén, hogy mindezt, amikor végig gondoltuk, láttuk, néztük, és megpróbáltuk elmagyarázni, hogy mi miért történik. Tehát egyfajta, hogy mondjam, csak adott számunkra, hogy mondjam, színvonalban még éppen elérhető logika mentén, hogy nem volt-e folyamatosan az az érzésetek, hogy valami irracionális, valami abszurd történetben vagyunk benne Trumppal folyamatosan, amit nem tudunk igazából sem értelmezni, sem megmagyarázni, elfogadni még kevésbé természetesen, ami azonban a világban mégis működik. Mégis működik, és ez ugye valamennyire fölmerül Orbánnal kapcsolatban, és az elmúlt 15 év Magyarországán fölmerül mondjuk az orosz agresszióval kapcsolatban Ukrajna ellen, ami szintén egy ilyen megmagyarázhatatlan történetnek tűnt még 2022. februárjában, és egy csomó dolog, ami a mai világhoz, a mai történethez köthető. Ez az irracionális elem, ez mondjuk egy mondatban is megfogható, a Guardian írta le, ezt az egy mondatot tette ki, hogy elítélt bűnöző. Tehát akit megválasztottatok, emberek, elítélt bűnöző, és ez senkit nem érdekel, hát ez maga az irracionalitás.
Ezt az egész ügyet rosszul kommunikálták, nem direkt, mert úgy volt az egész, hogy úgy kell elfogadnunk, hogy történtek perek abban az időszakban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Donald Trump esélyes elnökjelölt. És az közvéleménynek egy nagy része, amelyet az elmúlt években valamiféle szélsőjobboldalinak is nevezhető agymosás érte, hogy tudnillik összeesküvések vannak a világban, és az amerikai intézményrendszerben meginog a hit, és fölerősödtek azok a vélemények, és szinte meghatározóvá váltak minden oldalon, hogy nem zörög a haraszt, lehet, hogy a Trumpot 2020-ban nem engedték. És most még kevésbé akarják. Vagyis tulajdonképpen valamit el akarnak előlünk titkolni, valamit fel akarnak erősíteni, és nem akarja az amerikai demokrácia hagyni, hogy ez a Donald Trump...
Mármint a washingtoni mocsár nem akarja hagyni.
Így, de ez sokkal szélesebb, mert a összekapcsolják Hollywooddal, összekapcsolják a Wall Street-tel, összekapcsolnak sok mindent. Tehát nagyon zavaros, különösen a Covid ideje óta még zavarosabb a gondolkodás, a tömeggondolkodás Amerikában is, világszerte, itthon is, és ebbe simán belefér az, hogy azért időzítették ezt a pert, és a többi pert, és azért szólaltattak meg olyan embereket vádakat tudtak megfogalmazni, akik korábban fel se tűntek, vajon miért éppen most, mert egy koholt vádak alapján, vagy koholt vádak tömkelege nyomán egy összeesküvés zajlik Donald Trump ellen, és ezt azok, akik így fogták föl, sőt a rokonaik is úgy fogták föl, hogy ez tulajdonképpen ez tudod, az amerikai nép elleni eljárás. Mert azonosult a nép és a vezér egy ilyen rövid pillanatig, vagy pedig ilyen halványan.
És kvázi, tehát őt is áldozatnak tekintették, és
igen,
magunkat
mert
is.
Mert egyszerűen annyira hülyeség az egész természetesen, és racionálisan nem megmagyarázható, hogy őt kiemelték a milliárdosok, az elitnek a világából, hogy ő tulajdonképpen ugyanazok ellen harcol, és ugyanazoknak az áldozata, akiknek mi, kizsákmányolt, vagy valamilyen módon agymosott emberek, az amerikai médiának, stb. Az áldozatai
de
vagyunk.
Péter, tehát össze... hát már az első indulás akkor ezzel kampányolt, hogy ő egy ember közülünk.
Így van, de most
nem, most
nem arról van szó, hogy ő ezt mondta, hanem most megél, sokan különböző okoknál fogva most élték meg, és ráadásul főleg nagyon sokan olyan emberek, akik inkább szegény, inkább szerencsétlen emberek, és nem csak fehér munkás emberek, hanem spanyolajkú munkás emberek, és fekete bőrű munkás emberek, egyébként ugyanazok, akiknek meglepő módon óriási arányuk 2008-ban Obamára szavazott. Ugyanazok.
Ja, és amikor azt olvassák, vagy hallják, jó, lehet, hogy nem olvassák, de hallják valamiképpen, hogy azután, hogy Trump megnyerte a választást, a részvényei értéke $1 milliárd ment föl, akkor még mindig azt hiszik, hogy egy szénégető volt az apukája, és ő maga időnként
nem
mosónőként működik.
De azt hiszik, hogy hát látjátok, hát ilyen ügyes ember, hát amihez hozzányúl, aranyjá válik. Vagyis ilyen ember kell.
A semmiből ő, mintha felkapaszkodott volna, olyan, mintha az amerikai álomnak a megvaló, nem az apukájától örökölt, hanem ő hát kemény munkával.
Hát egy zseni, és így fogja igen. Amerika problémáit megoldani. De hogy miért lehet az, hogy egy elítélt bűnözőre rá, hogy szavaznak, és hogy az egészet jelentéktelen dolognak, vagy akár egy ellene és Amerika ellen irányuló összeesküvésnek tekintik sokan, ez a média forradalom, az információs forradalom következménye. 20-25 évvel ezelőtt abban az Amerikában ez nem következhetett volna be. Hát ha mindaz, ami nem a, mindaz, egy dolog kiderült Trumpról 2005-ben, ami 2015-16-ban kiderült róla a választási kampány alatt, akkor az akkori média pillanatok alatt lehetetlenné tette volna. Nem azért, mert Trump ellenes, hanem mert úgy volt fölépítve, hogy mondjuk lelepleznek fölvesznek egy hülye elszólását, vagy egy ilyen gusztustalan elszólását, amit egy tévésztárnak mondott, hogy a nőknek a micsodájához hogy szeret nyúlkálni. Abból óriási botrány lett, de abba azonnal belebukott volna 20-25 évvel ezelőtt, mert végigfut az országos televíziókon, végigmegy az országos lapokon, rádiókon, rádió betelefonálós sókon, és gyakorlatilag független attól, hogy jobb vagy baloldali éppen a beállítottsága annak az orgánumnak, akkor is azt mondják, igen, hogy hát egy ilyen ember hát nem maradhat, és nem lett volna alternatív nyilvánosság arra, hogy de hát ez egy ilyen férfias ember. Hát vannak túlkapásai, igen, de fogadjuk el. Itt viszont a Facebook, az X, az Instagram, a TikTok világában olyan buborékok, óriás buborékok alakulnak ki, hogy hát a mi emberünkre ezt állítják, de hát ugye nem hiszed el, vagy ha igen, akkor hát de, mert egy ilyen férfias ember, aki igazán tudja, hogy hogy kell bánni a többiekkel, akár a nőkkel is. elítélték? Ismerjük ezeket a nőket, akik 20 évvel később jönnek panaszkodni, és bíróságra mennek, hogy engem meg akart erőszakolni, meg nyúlkált, meg fogdosott. Elítélik, hát jellemző erre a bíróságra, meg erre a rendszerre, de ismerjük mi ezeket a nőket. És ez mind ebben a Facebook világban alakulhatott így ki, 20-25 évvel ezelőtt, egyszerűen a nyilvánosság tárgyilagosan és normálisan végigvitte volna, és azt mondja, ez az ember nem felel meg a legalapvetőbb erkölcsi, emberi kívánalmaknak, és ezért bukott ember a közéletben, nincs helye viszontlátásra. Ez történt ma, és ezzel a helyzettel Trump nagyszerűen tud élni. Ezt nagyon jól tudja manipulálni, ehhez van érzéke, tudja, hogy mit kell hangsúlyozni, és tudja, hogy ebben a közegben ő él és virul a legegyszerűbb üzeneteket. A döntő pillanat számomra akkor következett be, hogy láttam, hogy Trump győz és Kamala Harris elveszett, amikor kijött ez a Springfield, Ohio-i rémhír, hogy az ottani haiti emigránsok, menekültek, akárkik, megeszik az ott élő kutyáit, macskáit, mert hát ilyen elvetemültek. Ez egy nyilvánvaló álhír volt, de Trump és az ember, a Vance elkezdte ezt terjeszteni. És amikor bebizonyították, hogy nem, szólt a republikánus városi polgármester, hogy ebből egy szó se igaz, megírták, hogy nem igaz, ki is röhögtették, dalok születtek rá, hogy milyen nevetséges, hogy ilyen hazugságot, hát ki hiszi ezt el, és Trump azt mondja, miért? Hát olvastam. És igaz, olvasta persze, mert minden hülyeséget le lehet írni, meg lehet írni, olvasni lehet, és az emberek azt mondták, még ha nem is igaz, akkor is akár igaz lehetne. Ne. És tudjuk, hogy vannak haiti menekültek, Springfieldben is, másutt is vannak, és azok mindenfélére képesek. Ezekkel vigyázni kell, ki kell zsupolni őket, nem szabad őket beengedni, föl kell húzni a falat a határa, és ezért Trumpnak igaza van. Kamala Harrisnek pedig nem volt erre mondandója, sajnos nem hagyták neki, hogy mondja, lehet, hogy nem is lett volna magától, de a demokrata okosoknak kellett volna, hogy legyen nem csak erre a konkrét ügyre, az egész migránsválságra is valami üzenetük, mert ahogy Biden kezelte, az a tétlenség, óvatoskodás, tehetetlenség, az biztos nem vált be.
Igen. Egyébként éppen ma írta meg egy amerikai közíró, aki nemzetközi ismertségnek örvend, a Vox nevű nagyon jelentősen befolyásos szájton, hogy mennyi mindent tanult Magyarországtól ez a csapat, ez a republikánus csapat, és ez a fickó, a Bosamnak hívják, leírja, hogy ő 15 éve figyeli Magyarország, Izrael, az Egyesült Államok belső fejlődését, hogy a magyarok jártak legelől, és mindazt, amit most a Trumpék csinálnak, és amit csinált 2016-ban, ezt jóval megelőzték a magyarok, és ugye Magyarországon már ez az alternatív igazság, alternatív tényvilág, ami tulajdonképpen akkor...
A hazugságnak a finomított
kifejezés. Igen, de utólagosan a technológiai fejlődés bebizonyította, hogy igenis létezik, mert leírom, és utána elkezdődik az ismétlése valaminek, és az attól válik igazzá, hogy hányszor ismétlik, és hogyha ezt ezerszer többször ismétlik, mint azt, amit mi ténynek tartunk, akkor ez lesz a tényvilág. Az izraeli-arab konfliktusban ezt folyamatosan látjuk annak a nemzetközi, különösen a szociális hálókon, vagy
közösségi
hálókon, hogy influencerek milliói egyik oldalnak az igazságait, amelyek valós igazságok, és a másik oldalnak a valós igazságait szembesítik. Na most ennél jóval primitívebb az, ami Amerikában történt, hiszen ezek a kutyák, macskák. De J.D. Vance, aki egyébként nem egy hülye gyerek,
az
alelnök jelölt,
és aki alelnök,
ő volt az, aki kimondta, de igaz lehet.
Igen.
Miért hát is ne?
A kulcsmondat, ha jól értem. Hogy mondjam, van itt azért valami, ami meg kéne gondolkoztassa, hát nem is a szavazó tömegeket föltétlenül, amiben nem akarom őket természetesen leértékelni, de mondjuk az amerikai politikai, gazdaság és egyéb elitet. Azt az elitet, amelynek mondjuk a média tulajdonosai, ugye a Washington Post vagy a Los Angeles Times volt a másik, azt mondta, hogy akkor ő nem választja Kamala Harris, miközben korábban ők demokrata elkötelezettséget választottak, mint ami egy szokásos Amerikában, hogy oldalakat választanak ezek a médiumok, hanem akkor hallgatnak, és ez a hallgatás azt jelenti, hogy trumpisták.
Tehát, nem, csak azt jelentett, hogy félnek Trumptól. Nem akarnak állást foglalni, mert ki tudja, mi lesz az után.
Sajtónak nem feladat. Ez egy válasz, jó, csak befejezem. Mert ott van az a dolog, amit egyébként maga Trump fogalmazott meg, amikor 2019-ben jutott el Orbán nagyon hosszú küzdelem után a Fehérházba Trumphoz másodszor. Akkor ott másodszor, és hát sokat küzdött azért, hogy fogadják, de Trump nem igazán tudta, hogy ő kicsoda. Beszéltek valamilyen 40 perc szokásos, és aztán kiraktak a Twitterre egy ilyen hivatalos videót, de Trump nem kommentelte ezt a dolgot, mert nem volt mondania Orbánról. Aztán valaki megkérdezte tőle, hogy mit gondol erről a tehetséges magyar emberről, és azt mondja, hogy van benne valami kiszámíthatatlan, mint hogy bennem is. Ez jó. Ez nagyon jó. Ez a kiszámíthatatlanság, amire most rá szeretnék kérdezni, hogy ettől nem tartanak, hiszen ezt már meg is élték, hogy ez mi az, amikor működik.
Már kik nem tartanak, az amerikaiak?
Az amerikai elit, mondjuk.
Nem, hát az amerikai elit az tart tőle, igen. Az európai elit tart tőle. De az amerikai törzs, vagy az átlagszavazó nem tart tőle, mert számára nem kiszámíthatatlan. Megígéri, hogy adócsökkentés lesz, vagy megígéri, hogy bevezetjük a vámokat, és igenis több lesz a munkahely Amerikában, és fölhúzzuk a kerítést, vagy a falat. Azt mondja, hát mi ebben a kiszámíthatatlan. Megígéri, meg fogja csinálni. Korábban, amikor először elnök volt, nem sikerült, mert ugye demokrata többségi volt a képviselőház, megakadályozta, és lehetett mutogatni rájuk. Most minden az övé lesz, úgyhogy semmi nem akadályozza meg, meg fogja csinálni ezek jelentős részét, hogy milyen következményekkel, azt nem tudjuk. Ebből a szempontból kiszámíthatatlan tényleg, de az amerikai választó számára ez nem kiszámíthatatlanság, ez nagyon is konkrét ígéret. Olyan, amit szeretne hallani.
De tudja az amerikai átlagválasztó, hogy a pasi nem százas, de így tetszik neki, így fogadja el. Higgyétek el, nem tudom, hogy egyetértek-e vele, hogy az elmúlt 14 évben Orbánnál is sok orbánista elismert egy csomó dolgot, de ez így jó, mert ennél nem lehet jobb, és minden más rosszabb. Lehet, hogy így próbáltak szalonképesebbé kifejezni azt, hogy gyűlölik a baloldal, stb. De a lényeg az, hogy Magyar Péter és Orbán kapcsán Magyar Péternek áll a zászló, mert bebizonyosodott néhány hónap alatt, hogy ugyanaz lezajlik néhány hónap alatt, ami lezajlott évek alatt Trumppal kapcsolatosan, hogy bármit csinálhat, bármit ráfoghatnak, az vagy nem számít, vagy még javítja az ő népszerűségét.
Péter, és értékelem, amikor Magyar Pétert mindig Trumppal hasonlítod össze.
Azért, mert a jelenségnek jelenségről van szó.
A hatalmas különbség.
Trump nem
csak a tartalomban, abban persze, hát ezt nem is lehet egy az egyben értékelni, és ráadásul Magyar Péter egy kiépült önkényuralommal szemben lép föl, míg persze, Trump az önkényuralmat akarja megcsinálni, már amennyire lehet 4 év alatt, de nem ez a lényeg, hanem hogy Trump mögött 2016-ban is felsorakozott egy óriási hagyományos párt, a maga rengeteg eszközével, pénzzel, paripával, fegyverrel. 2024-ben még inkább, most már teljesen az uralma alá hajtotta a republikánus pártot, és óriási, hát olyan vállalkozókat, mint az Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, aki nyíltan kampányol mellette, és pénzzel támogatja. Magyar Péternek nincs pártja, nincs gépezete, nincs, ha így lehet fogalmazni, és miért ne lehetne, hadigépezete, amelyiket majd valami olyan üzemmódra kapcsol majd 2026-ban, amivel le lehet tiporni az Orbáni
gépezetet.
Nincs ilyen,
de ugye most, amikor Pressmanre kiadták a lövési parancsot, nem, mint a korábban ez nem ment volna, mármint az amerikai nagykövetre, akkor valaki azt írta be Magyar Péternek, hogy mi lesz veled, Péterkém, CIA, amerikai pénz, igen, és befolyás nélkül, sőt, mintha ő ezt megkapta
volna. A kurucinfóban és ezekben már zsidó összeesküvések
a dolgát.
Hogy nyugodtan lehet bármit hazudozni, el fogják hinni a Magyar Péterrel szemben állókat. Hát a CIA embere, de, hát ahogy Ukrajnában is, hát a Zelenszkit, aki akkor még nem létezett, csak színészként, hát az egész Majdant az amerikaiak tanálták ki, és ők csinálták meg, és úgyhogy az egész az amerikaiak műve, még az is, hogy a Zelenszki hogy került évekkel később hatalom.
Na jó, csak amikor a Magyar Péterről beszélsz, akkor tényleg tegyünk már különbséget, egy bíróság előtt legálisan elítélt bűnöző, mármint a Trump.
Ez így van.
Ezen kívül egy milliárdos, aki a korábbi úgynevezett washingtoni mocsárnak az egyik legnagyobb játékosa volt, és nem tiszta kezű játékosa te is. Szóval ezeket
abból indulok ki, hogy a hallgatóink, és ti is automatikusan, természetesen tudjátok. Csupán azt akarom esetleg még jobban hangsúlyozni, hogy itt két olyan egyéniségről van szó, amelynek a tömeghatása óriási, és a tömeget hozzák, és a tömeg adja számukra azt az erőt, amivel megfélemlítik azt a gépezetet, amire szükségük van, és az, hát ez hozza. Meg kell mondanom, még merek tovább menni, mert mit veszíthetek. Semmi. Adolf Hitler ugyanezt tudta csinálni, hogy hozta a tömeget. Senkinek nem volt kedve ezek közül, a nagy tőkések, meg az értelmiségek közül oda menni, és azt mondja, hogy azt mondják, hogy támogatjuk, de majd kézbe vesszük, és majd elintézzük a dolgot, nem eszik olyan forrón a kását. Donald Trump esetében azt hitték azok a republikánusok, jobb, ha én kezünkbe kerül, mert látjuk, hogy a tömeg ez nyerni fog, és majd mi ellenőrizzük. Valójában az a helyzet, hogy mind Donald Trumpnál, mind Adolf Hitlernél az a hely, hogy sokkal nagyobb az egójuk, sokkal nagyobb az ön céljuk, mint sem az, hogy ők hagyják magukat. Hogy ellenőrizik. Magyar Péternél ezt nem jelenthetjük ki, de nem tudjuk egyébként, mert lehet, de most nem tudjuk, és nem is akarom ezt mondani, de
kicsit a pillanatban... Magyar Péternél, egy Donald Trump történetben.
De nem, azért van sok, mert
mondjunk,
a tömeg...
Mondjunk búcsút a Péternek, és maradjunk a Trumpéknál.
Jó, akkor azt mondom, hogy Orbán Viktor elveszítette Magyarországon azt a lépés előnyt, amivel rendelkezett, és amivel most még rendelkezik Donald Trump. Magyarország előbb van most már, mint Amerika e tekintetben. Amerika most azokkal a problémákkal kell, hogy szembenézzel, amivel Magyarországnak szembe kellett nézni 2011 és 2018 között, hogyan lopják el a demokráciát, úgymond olyanok, akik a lehető legdemokratikusabb eszközökkel jutottak hatalomra.
Térjünk vissza Gyurinak ahhoz a mondatához, hogy tulajdonképpen itt a demokrácia kiüresítéséről van szó Donald Trump esetében is. És hogy valóban, ahogy te mondtad, ebben jelentős magyar hozzájárulás van. Hát azt tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi pénzről van szó, de a mi szerénk is pénzecskénkből, adunkból, mi támogattuk Donald Trumpnak a kampányát, mégpedig azáltal, hogy megkértük Orbán Viktort, hogy ezeket a pénzeket legyen szíves, juttassa el neki. Illetve
az emlékszem, ottani, te írtál egy külön levelet.
Én abszolút kedves miniszterelnök is, többet úr. Is, minden nyelven. És ráadásul egy Orbán Balázs nevű, bizonyára ismeritek ezt az úriembert, az végig kim volt a kampány alatt, és szorosan együttműködött az amerikaiakkal, és valóban, hogy a Péter mondja, valami tanulásféle folyt az amerikaiak részéről. Kérdés az, hogy mire mehet egy Donald Trump ennyire kötőfékek nélkül, ugye mert az övé a szenátus, övé a képviselőház, övé saját maga, nem tudjuk mennyire övé a párt, de föltehetően nagyon.
Nagyon.
Tehát ha nincs rajta semmi már, mi az, amire képes lehet a világ egyik legműködőképesebb demokráciájában akkor is, ha akadt ember, aki kiírta a üzenőfalára, hogy hány száz éves az amerikai demokrácia, mert hogy itt a vége.
Kiírta. Hát, hogy meddig mehet, tulajdonképpen bármeddig mehet, mondanám én, de nem fog. És valószínűleg azért, mert bármennyire nincsenek most igazi fékek és ellensúlyok, vagy erős fékek és ellensúlyok az amerikai rendszerben, ha a minden bizonnyal eleső, mármint republikánusok kezében maradó képviselőházhoz hozzáveszünk a szenátust, és főleg a legfelsőbb bíróságot, amit már teljesen trumpistává változtatott, akkor azt kell mondani, hogy nincs a republikánus pártban mindazok, akik ellene voltak, akik mérsékeltebbek, óvatosabbak voltak, perifériára szorultak, vagy kiestek, tehát ez egy szavazógép lesz. Ráadásul most már 4 év elnökség után és 4 év ellenzékiség után Trump azt mondhatja, hogy, és ezt is fogja mondani, látszik is már, ki is jelenti, hogy nincs szükségem ezekre a korábbi a rendszerbe beágyazódott jobboldali republikánusokra, akik az első 4 évben engem támogattak, segítettek, bejöttek a kormányba, a Fehérházba, hát ezek látjuk, hogy milyen emberek voltak, úgy kellett őket kivágnom a semmibe, ezek nem voltak lojálisak, folyton keresztbe tettek nekem, hiába voltak elismert emberek, tábornokoktól kezdve vezető diplomatákig, ezekkel nem. Hogy kikkel igen, ezt még pontosan nem tudjuk. Tehát olyan annyira megválogathatja a közvetlen munkatársait is, hogy azok nem mondjanak neki ellent. És ráadásul tervbe van véve, hogy különböző elnöki jogkörökkel élve, vagy azokat bizonyos értelemben túlhajtva, vagy megszavaztatva az amerikai hatóságoknak a jogköreit csorbítja, az elnöki hatalmat bővíteni, tágítani fogja, ez mind-mind belefér. De azért az Egyesült Államok egy olyan óriási ország nagy hagyományokkal, hogy ezt sokkal kevésbé fogják lenyelni, és ahol lehet, ha súlyos érdekeket sért, közbe fognak avatkozni. A legalacsonyabb bírói szinteken, középső, vagy a legmagasabb bírói szinteken, és el fog jutni a legfelsőbb bírósági, ahol még azok sem feltétlenül automatikusan fognak fejet hajtani minden Trump döntés előtt. Szóval 4 év, az akkor már 82 éves Trump számára nem lesz olyan könnyű, és nem lehet egy olyan önkényuralmi diadalmenet, hogy a végén megkoronázzák Donald Trumpot. De hogy van félelem és van lehetőség, arra példa az a már idézett két újság, nagyon tekintélyes újság, a Washington Post és a Los Angeles Times, de különösen a Washington Post, amelyiknek a tulajdonosa, a világ egyik leggazdagabb embere, 2-szer akkora az ő vagyona, mint amekkora a magyar nemzeti jövedelem. És ez az ember fél attól, hogy Trump, hogyha az ő újságja ellene fordulna, és Kamala Harris-t javasolta volna megválasztásra, akkor Trump bosszúból tönkre fog engem tenni. Nem fog nekem állami megrendeléseket adni, nem mintha én az ő mészáros lőrince volnék, de Trump annyira tud nekem rosszat tenni, hogy a nem tudom én hány százmilliárd dolláros vagyonom a felére vagy harmadára csökken, nem akarom. Vagyis mindenkit meg lehet félemlíteni egy ilyen rendszerbe, de nem lehet eljutni egy nyílt fasizmusig és önkényuralmi rendszerig.
Péter, mit a beszélgetés végén, mert olyan 4-5 percünk marad, azért szánjunk egy kis időt Ukrajnára, azt gondolom a tisztesség kedvéért, meg a saját önzésünk kedvéért is. Most Európára külön nem tudunk kitérni, de hát ez a dologok összefüggenek, hogy tudnélik, ez érződik az ukrán katonai politikai eliten az, hogy nagyon-nagyon meg vannak ijedve, de ez érződik egyébként az európai vezetők egy részén is, hogy mi jön most. Valaki azt mondja, hogy nem olyan könnyű persze abba hagyni Ukrajna támogatását, de a helyzet elég borzalmas tud lenni. És Trump pedig megbízhatatlan, ugye kiszámíthatatlan, tulajdonképpen, ahogy valaki írta róla egy bennfentes, imádja a zsarnokokat, imád közöttük lenni, és tulajdonképpen Putyint is kedveli, mint egy Kim Jong-ot is, csak Kim Jong írta meg róla, hogy még egy kutya is hangosabban és jobban tud ugatni, mint az amerikai elnök, ezt le kell fordítani valami európai nyelvre. Szóval,
az én komszorariánus álláspontom az, hogy nekünk ebben a helyzetben azoknak az embereknek, akik hasonlóan gondolkodunk, hogy tudnék, nem jó dolog a világnak Trump, éppenséggel Ukrajnába kell kapaszkodnunk, és abba, hogy van egy túlélési ösztöne az európai nemzetek egy olyan részének, amely közvetlenül közvetve veszélyeztetett Oroszország által. Ezek a skandináv országok, ez Lengyelország, a balti országok, ezek készek mindenre. Annak érdekében úgy gondolom én, hogy ne történjen olyasfajta feladás.
Abban az időben, amikor Európa arra készül, hogy legyen egy saját hadereje, tehát a pénze, fegyver egy részét félre kell tenni saját magának.
Én úgy gondolom, hogy folytatódik a háború, és még inkább folytatódik a háború. Itt nagyon súlyos vérfürdő is kialakulhat, sokkal véresebbé válhat ez a háború. És ebben a helyzetben próbára teszi Európa önmagát, és úgy gondolom, hogy a józanész és a többség azt fogja mondani, hogy teljesen mindegy, hogy Amerika mit csinál. És amikor Amerikában az ottani elnök látja, hogy micsoda kitartás van Európában, akkor nem a Kim nem tudom kicsodát, és nem a Putyint fogja tisztelni, hanem Európát fogja tisztelni.
Ez nekem túl szép vég.
Azért annyit még hozzáfűznék, hogy Trump az a fajta ember, persze mindannyian ilyenek vagyunk, de ő aztán az abszurdumokig végigvíve, aki mindig győzni akar. Mindig mindenben győzni. Tehát az ukrajnai háborút is úgy akarja befejezni, hogy abból ő kerüljön ki győztesen. Ha az lenne a végeredmény, hogy Ukrajna leteszi a fegyvert, és azt fogja mondani az amerikai nép, hogy teljesen feleslegesen öltünk bele, ki tudja hány 10 vagy 100 milliárd dollárt Ukrajnába. Európa azt fogja mondani, hogy hát kiteszel minket az orosz fenyegetésnek, most jönnek, majd masíroznak tovább az oroszok, ha nem holnap, akkor holnap után. Az vereség. És azért azt Trump is tudja, még ha sok dologgal nincs is tisztában, hogy az Egyesült Államoknak az egyetlen igazi szövetségese, bármennyire utálja és bármennyire finnyás is, Európa. Pontosan. Az Európai Unió, ha az Egyesült Államok megfosztja magát legfőbb szövetségesétől, akkor tényleg bezárkózhat, és az amerikaiak azt mondják, hát eddig a világban mindig az volt nagyjából, amit mi akartunk, mindenhol ott voltunk, sokat rosszul intéztünk el, de Amerika nélkül semmit nem lehetett elintézni. Ha visszavonulunk a határaink mögé, akkor nem nagyobb lesz Amerika, hanem kisebb lesz elnök úr, és ezt Trump nem akarja elviselni. Szerintem tehát így kell nézni, vagy így kell figyelni az ő ukrajnai próbálkozásait.
Hát egyelőre azt mondta egy kérdésre, hogy ki az ellenség? Hát Európa. Ezt mondta.
De persze össze-vissza beszél mindig.
Össze-vissza beszél. De a lényeg az akkor is az, amiről beszéltünk, amit most a Bolgár Jüri mondott. Trump a legvégén nem tud más csinálni, mint Európa mellé áll.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Bolgár Györgynek, köszönöm Zentai Péternek, és mind a hárman köszönjük meg Selmec Jánosnak, aki amíg szerkesztünk volt, és köszönjük a figyelmet a hallgatóknak. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.